A kedves vendégeink kedvéért is elmondom, hogy egy igehirdetés sorozatban vagyunk benne, már egy jó ideje, amiben a most következő állomás egy nem annyira könnyű rész, tehát miért is hagynánk ki a nehéz részeket, és hívjuk Isten lelkét, hogy ő világosítsa meg és értesse meg velünk ennek az üzenetét. A korintusi levélről beszélünk vasárnapról vasárnapra, a korintusi levélről, amely egy nagyvárosi gyülekezetnek szól, amiben több ponton tudunk kapcsolódni ehhez a gyülekezethez, mint nagyvárosi gyülekezet. A korintusi gyülekezethez, ami nagyon sokszínű volt, és egy nagyon nehéz kulturális háttérben létezett, nagyon keresték Istent, de hát nem volt minden egyszerű és zökkenőmentes. Így olvasom most az első korintusi levél 11. részéből, a másodiktól a 16. versig terjedő szakaszt. Pál mondja a gyülekezetnek: dicsérlek titeket, hogy mindig emlékeztek rám, és úgy tartjátok meg a hagyományokat, ahogyan átadtam nektek. De tudnotok kell, hogy minden férfinak Krisztus a feje, az asszony feje a férfi, Krisztus feje pedig Isten. Minden férfi, aki fedett fővel imádkozik, vagy prófétál, szégyent hoz a fejére. És minden asszony, aki fedetlen fővel imádkozik, vagy prófétál, szintén szégyent hoz a fejére. Mert ugyanolyan, mintha megnyírták volna. Mert ha az asszony nem fedi be a fejét, akkor vágassa le a haját. Ha pedig szégyen az asszonyra a hajának levágása vagy leborotválása, akkor fedje be a fejét. Mert a férfinak nem kell befednie a fejét, mivel ő Isten képmása és dicsősége. Az asszony ellenben a férfi dicsősége. Mert nem a férfi van az asszonyból, hanem az asszony a férfiból. Mert nem is a férfi teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiért. Ezért tehát kötelessége az asszonynak, hogy a férjétől való függésjelét viselje a fején az angyalok miatt. De az Úrban nincs asszony férfi nélkül, sem férfi asszony nélkül. Mert ahogyan az asszony a férfiból van, úgy a férfi is az asszony által van, mindez pedig Istentől van. Ítéljétek meg magatokban, illik-e az asszonynak fedetlen fővel imádkozni Istenhez. Nem arra tanít-e titeket maga a természet is, hogy szégyen az a férfinak, ha hosszú hajat visel. Ha viszont az asszony visel hosszú hajat, ékessége az, mert neki fátyolként adatott a haj. Ha pedig valaki ebben a dologban vitatkozni akar, nekünk nincsen más szokásunk, sem Isten gyülekezeteinek. Nagyon ritkán gondolok arra, hogy milyen jó lenne belelátni az emberek fejébe. Nem mindig, de nagyon érdekes lenne most látni azt, hogy mire gondoltok. És induljunk ki egy kicsit ebből. Eljöttem vasárnap a gyülekezetbe, és hallok egy ilyen igét. Mit vált ez ki belőle? Milyen érzéseket vált ki? Lehetséges, hogy az van benned, hogy lehet, hogy jobb lett volna átlépni ezt a szakaszt, és nem belemenni, mert ez egy kicsit furcsa. Önmagában nagyon sokféle érzésünk lehet ezzel az igével kapcsolatban. És most nem azért beszélek erről, mert mindenki manapság az érzésekről beszél, hanem azért, mert rendkívül megosztó és rendkívül sokféleképpen hathat ez ránk. Elsősorban azért, mert úgy tűnik, hogy Pál apostol, mondjuk ki, szexista. Különbséget tesz két nem között. Az egyiket alárendeli a másiknak. Keményen, világosan, vitathatatlanul. Hátrányos módon különbözteti meg az egyiket a másik javára, ha úgy vesszük. Vállalhatatlan kategóriákat támaszt az apostol. Vállalhatatlan módon fogalmaz. Ráadásul olyan jó korintusi levelesen önmagának látszólag ellentmondó dolgokat mond. Talán aki itt volt, az emlékszik, amikor azt mondta, hogy hát jobb egyedül maradni, aztán utána azt mondta, hogy hát jobb megházasodni ugye az egyedül lévőknek. És itt is azt mondja, hogy hát igazából az asszony van a férfiért, utána meg azt mondja, hogy hát igazából teljesen egymásért vannak, és kölcsönösen egymásnak teremtettek, szóval nincs is különbség köztük. Ellentmondások. Az is lehet, hogy ösztönösen elkezdenénk védeni a korintusi nőket. Szegények. elkezdenénk lojálisak lenni velük, hogy milyen rossz lehetett nekik, hogy egy ilyen zsarnok mondta meg nekik, hogy mit kell csinálni. Nőként micsoda harc vezetett odáig, hogy ma nő és férfi közötti különbségtétel már nem annyira radikális és súlyos, mint mondjuk az ókorban volt, bár még hagy némi kivetni valót maga mögött. Az is lehet, hogy ahogy hallottad ezt a képet, hogy az asszonyok fejének befedése, eszedbe jutott az iszlám, és eszedbe jutott az, hogy ma Európában is, meg Európán kívül micsoda konfliktusokat jelent az, hogy az iszlám nőknek be kell fedni a fejüket, és ez a viselet mennyire megosztó. Az is lehet, hogy nőként önmagában nehéz hallanod azt, hogy a férfi alárendeltje egy nő, mert nőként volt olyan időszak az életednek, amikor megaláztak, bántottak, vagy kihasználtak férfiak, és ezért nagyon nehezen és érzékenyen érint ez. Sőt, vannak olyan keresztény felekezetek ráadásul, akiket ismerhetsz, ahol ezt gyakorolják is, és ahol a nőknek bizony a fejét be kell fedni az istentisztelet egy részére. Mielőtt belemennénk a részletekbe és magának az igének a részletesebb megértésébe, szeretnék arról beszélni, hogy nagy mértékben meghatározza azt, hogy hogyan értjük ezt a mostani szakaszt, hogy hogyan tekintünk az egész Szentírásra. Hogyan tekintünk arra, amit most itt felolvastam. Ez egy érdekes irodalmi alkotás, ez egy olyan része a Bibliának, amit át lehet lépni, valahogy ez úgy benne maradt, de már igazából idejét múlt és aktualitását vesztette. Vagy elfogadjuk azt, amit a Timóteus levélben ír Pál, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra és az igazságban való nevelésre. Attól függetlenül, hogy mit érzünk ezzel az igével kapcsolatban, ha ezt a tételt elhisszük és elfogadjuk, akkor el kell fogadnunk, hogy valahogy ez is része a nagy képnek. Attól függetlenül, hogy értjük-e, attól függetlenül, hogy egyetértünk-e vele, attól függetlenül, hogy éppen aktuálisan mit érzünk vele kapcsolatban, attól függetlenül, hogy azt mondjuk, hogy a Szentlélek most nem szól ezen keresztül általam, és ez valahogy engem nem érint meg, nem vonatkozik rám, attól függetlenül, hogy azt mondhatjuk, hogy kulturálisan ez fényévekre van tőlünk, és semmi közünk ehhez a kultúrához, el tudod-e hinni, hogy ez is része a teljes írásnak? Ez is része az Isten szavának, amiből valamilyen módon szólni akar hozzánk. És félreértés ne essék, nem az lesz a végén az alkalmazás az igehirdetésnek, hogy jövő vasárnaptól, kedves gyülekezet és kedves asszonyok, tessék hozni a fejfedőt. Ennél egy kicsit árnyaltabb a kép, lehet, hogy ez akár jó hír már itt így az elején. Szóval a teljes írás Isten szava, és ez a szakasz is része a teljes írásnak. Közelítsünk egy kicsit az ige felé, és azt szeretném elmondani azoknak is, akik már régebb óta kísérik a korintusi sorozatot, hogy egy új egység jön a korintusi levélben. A 11. fejezettől kezdődően Pál apostol befele fókuszál az gyülekezet Isten tiszteletére elsősorban, korábban más egyéb témákat is érintett, és a 11, 12, 13, 14. fejezetekben végig olyan dolgokról van szó, ami az Isten tiszteletre vonatkozik. Itt például a nőknek a fejének a befedése, aztán utána majd lesz az úrvacsora, aztán majd lesz a kegyelmi ajándékok használata, mind-mind az Isten tiszteletre fókuszál. Van egy kulcsszó, amit meg kell itt értenünk, egy alapvető kulcsszó, amit Pál használ végig ezekben a fejezetekben, ez a hagyomány, a rend. Na lehet, hogy ez a szó is bizonyos embereknél rögtön kiveri a biztosítékot. Hagyomány, tradíció, azt jelenti unalmas, elavult. Pál apostol szóhasználatában a hagyomány, a rend, az azt jelenti, amit ő átadott a gyülekezetnek örökségül. Emlékeztek, hogy így kezdődik az úrvacsora szereztetés igéje? Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek. Ez ugyanez, a hagyomány, a rend. És ez az a dolog volt, ami összekötötte az akkori keresztény gyülekezeteket. Gondoljátok csak el, nem voltak épületek, nem volt egyházszervezet, nagyon sok minden nem volt akkor. Mi kötötte össze a keresztény gyülekezetek hálózatát a földközi tenger medencéjében? Nyilván az evangélium, a tanítás összekötötte őket, az, hogy mindannyian Jézus Krisztusról beszéltek, hogy úrvacsoráztak, és összekötötték őket azok a sajátosságok, amik jellemezték az Isten tiszteletet. A liturgia, a belső rend. Ez nem egy olyan dolog volt, hogy hát itt ez a hagyomány, ott meg az a hagyomány, hanem ez valamilyen fajta megtartó keret volt, ami az összes akkori keresztény gyülekezetet jellemezte. Ezért, amikor Pál, és itt hadd utaljak a végére, azt mondja, hogy mi ezekben a kérdésekben nem vitatkozunk, akkor az nem azért van, mert Pál nem dialógus képes, hanem azért, mert ez a kérdés létkérdése volt a gyülekezeteknek, hogy hasonlítsanak egymásra, és ez nem vita téma volt. A másik, amit meg kell értenünk még, az az alapvető attitűd, az a látásmód, hogy Pál látja a gyülekezet Isten tiszteletét, és ezt az egész kérdést. És ez egy missziói attitűd, ami azt jelenti, hogy az Isten tiszteletnek olyannak kell lennie, hogyha oda bemegy egy ember az utcáról, akkor ahhoz tud kapcsolódni. És nem azért van ott úgy az, ami van, mert ott úgy a legkényelmesebb, hanem hogy a szolgálja azt, amiért a gyülekezet ott van, tudniillik, hogy az emberek tudjanak kapcsolódni. Ezért mondja azt később a nyelveken szólásnál, hogy figyeljetek, hát a magyarázat nélkül hangosan imádkozik valaki nyelveken az Isten tiszteleten, s pont betoppan valaki az utcáról, az hiszi, hogy megőrültetek. Ne tegyétek ezt! És ugyanígy ez a missziói attitűd határozza majd meg ezt a szakaszt, amiben nagyon fontos, hogy egy ember, akinek semmi elképzelése nincs a keresztény gyülekezetről, ha belép, mit ért abból, hogyan tud kapcsolódni? Missziólag érzékeny Pál apostol a nagyvárosi környezetre. Ezt bevezetésként szerettem volna elmondani, és ez a viszonylag nehéz és összetett témához egy nagyon egyszerű szerkezetet választottam mai napra, sőt, beszélgettem valakivel, és ő is megerősített abban, hogy valószínűleg követhetőbb lesz ebben a klímában ez a téma úgy, hogyha a pontokat kivetítem, úgyhogy majd nem én, hanem a stúdióból ki fogják vetíteni, és követhetjük majd a szemünkkel, hogy hol tartunk. Ha valakit zavar ez a dolog, és inkább figyelne, akkor ne nézzen oda, próbálj meg ne oda nézni. Nehéz valamire úgy nem oda nézni, hogy azt mondom, hogy ne nézz oda. De hát, ha segít az, hogy fent lesznek a pontok, hogy mi alapján haladunk, és ez is segíti a megértést és a közös utat. Alapvetően két nagy csapás mentén vesszük végig ezt az igét. Az egyik az nagyon egyszerűen, hogy mit jelentett ez az ige ott és akkor Korintusban. Miért mondja ezt Pál? Mi ennek a háttere? Mi ennek a kulturális háttere? Az Isten tiszteletre hogy hatott ez? És hogy mutatja be ez férfi-nő kapcsolatát ott és akkor? Utána pedig üzenetekről lesz szó, hogy ma hogy tudunk ehhez kapcsolódni. Szintén kulturális vonatkozások, az Isten tisztelet és nő-férfi kapcsolata. Úgyhogy viszonylag követhető lesz, remélem, és ahogy majd fogom mondani, úgy majd fognak kikerülni ezek a pontok. Kezdjük tehát akkor először is azzal, hogy ott is akkor Korintusban mit jelentettek Pál szavai. Pál apostol általában a leveleiben arra reflektál, ami a gyülekezetben történik, ami a gyülekezetben van, és ami a gyülekezetben fontos, és ebben a helyzetben is sejthetünk egy konkrét szituációt a gyülekezetben, amire ő reflektál. Nem úgy volt, hogy egyszer csak eszébe jutott a levél írása közben, hogy ja, kéne a gyülekezetnek erről is írni, mert ez fontos, írjuk gyorsan bele, hanem ez egy valós szituáció volt. Emlékeznek arra, akik hallották az előző vasárnapi igehirdetést is például, meg a korábbiakat, hogy volt Korintusban egy ilyen kulcs probléma a gyülekezetben, volt egy úgynevezett szabadságpárt, akik nagyon hangsúlyozták, hogy ő nekik minden szabad, és leginkább nem voltak tekintettel senkire az ő szabadságukkal. Úgy voltak szabadok, hogy nem törődtek azzal, hogy ki mit gondol, hogy kinek mi hogyan esik. És ebben a szabadságpártban, gondolják az írásmagyarázók, és feltételezhető, voltak nők is. És ezek a nők valószínűleg korabeli kulturális szokások és minden ellenére is úgy reagáltak az ő szabadságukra, hogyha minden szabad, akkor azt is szabad, hogy fedetlen fővel legyünk jelen az Isten tiszteleten. Mindjárt fogok majd beszélni arról, hogy ez kulturálisan miért és hogyan volt ott. Konkrétan tehát ennek a szabadságpártnak a túlkapásait sejthetjük ennek a hátterében, amire az apostol reagál. Nézzük először, hogy milyen kulturális meghatározottsága volt ott és akkor ennek a gyülekezetnek és ennek az egész kultúrának. Ahhoz, hogy megértsünk egy ilyen alapvetően akkori kulturális dolgot, értenünk kell az alapvető kulturális narratívát. Mi az, ami nagyon meghatározza az akkori emberek gondolkodását? És lehet találni egy olyan ellentétpárt, ami újra és újra előjön, és amit azt mondhatjuk, hogy nagyon meghatározta az ókori görög világot, a római világot, az akkori embereket. Ez pedig a méltóság és szégyen ellentétpára. A méltóság és szégyen dinamikája. Az emberek életét és gondolkodását alapvetően ez a két kategória hajtotta, azért éltek, azért dolgoztak, és azért próbáltak dolgokat tenni, hogy méltóságot, becsületet, tiszteletet szerezzenek a nevüknek, a családtagjaiknak, és amit kerültek nagyon, az a szégyen, a nyilvános megszégyenülés volt. Mondhatnád azt, hogy persze, hát ez ma is így van, de akkor ott sokkal inkább meghatározta ez az emberek gondolkodását. Nem azért, mert azzal foglalkoztak mindig, hogy ki mit gondol, hanem azért, mert ezt örökölték és ezt látták. Hogy méltóságot hozok a családomra, tiszteletet, tisztességet vagy szégyent hozok. És ezért mindent képesek voltak megtenni. A mai távol-keleti kultúrákban még mindig felismerhető egyébként ez a fajta gondolkodás. Ez a méltóság-szégyen dinamika megjelenik a szó használatban is, amit itt Pál használ. Ha újra elolvasnátok, akkor észrevennétek ezt, hogy ez a két dolog jelenik meg, amikor azt mondja Pál, és ezzel érvel, hogy a szégyen az asszonyra. Méltóság és szégyen. Ez nagyon meghatározta azoknak az embereknek a gondolkodását. Ki is mondhatnánk, hogy az ókori görög társadalom egy méltóság, vagy megbecsültség és szégyen társadalom volt. Az asszony, a férjed méltósága, azért mondja ezt Pál, mert erre kellett a legjobban vigyázni. Férfi és nő kapcsolata ebben a kulturális meghatározottságban megint egy olyan dolog, amit értenünk kell, hogy az ókorban ez korán sem volt olyan, mint ma. Nem volt egyenrangú férfi és nő, ezt már talán többször hallottátok, mert többször említettük. A görög társadalomban egyébként minél magasabb osztályba tartozott egy asszony, vagy egy nő, vagy minél tehetősebb volt, azért ezek a formák lazultak. Minél több önállósága volt azért, hogyha feljebb került. De alapvetően, hagyományosan, és ha csak nem a társadalom legtetejéről beszélünk, akkor ugyanúgy jellemző volt a többi ókori társadalomhoz, hasonlóan a görögökre is, ez a fajta egyenlőtlenség. Pláne az Ószövetség világában, ahol a nő miközben nagyon megbecsült és értékes része a világnak, hiszen a teremtettség része, ezzel együtt nem beszélhetünk egyenjogúságról. És ne felejtsük el, hogy Pál apostol és a keresztény gyülekezetek ószövetségi talajon állnak. A zsidó gondolkodás hátterén vannak. Egy rabbinikus kommentár így ír az asszony teremtése kapcsán, egy idézetet szeretnék felolvasni, amiből jól megértjük talán nő-férfi viszonyulását. Isten nem Ádám fejéből alkotta az asszonyt, nehogy öntelt legyen. Nem a szeméből, nehogy késóvár legyen. Nem a füléből, nehogy kíváncsi legyen. Nem a szájából, nehogy féltékeny legyen. Nem a kezéből, nehogy kapzsi legyen. Nem a lábából, nehogy tekergő legyen. Hanem a bordájából, egy olyan testrészből, amely mindig be van fedve. Így módon az asszonynak mindig szerénynek kell maradnia. A korabeli gondolkodást és a rabbinikus hagyományokat ezek meghatározták. Hogy arról már ne is beszéljek, hogy a korabeli zsinagógai istentiszteleten az asszonyok nem vehettek részt, vagy csak elkülönített módon. És a zsidó jog szemlélet számára például elképzelhetetlen volt az asszonyoknak a férfiakkal megegyező jog. Na de lépjünk tovább. Ezek voltak a férfi-nő alaphelyzetei. Mi a helyzet a ruházattal? A ruházatnak a jelentősége és az üzenete, mert ezt kell nagyon értenünk ahhoz, hogy értsük, hogy mi ennek ott a súlya. Az ókori kultúrákban a ruházkodás jelentősége és üzenete más volt, mint ma. Persze ma is bír üzenettel az, hogy ki hogyan néz ki és hogy jelenik meg valahol, ezt jól tudjuk, de akkor ennek sokkal hagyományosabb rendje volt. Sokkal inkább meghatározott volt az, hogy egy adott társadalmi osztályban, egy adott helyen ki, hogyan jelent meg? Nem annyira egyéni ízlés, vagy egyéni döntés kérdése volt ez az egész kérdés. A fátyol, a kendő, a Közel-Keleten a női viselet szokásos része volt, mint ahogy része ma is. A hétköznapi viseleté is. A nő elfátyolozza magát, és így mutatkozik férfiak előtt. A fátyol vagy betakarja az egész fejét, és csak a szeme látszik ki, vagy a fej nagy részét fedi be, és az arca látszik, de ezzel a fátyollal és fejfedővel a nő mindenhol biztonságban van, tiszteletnek örvend, és az ő tisztaságának és méltóságának a jele. És ezt meg kell értenünk akkor is, hogyha a mi kultúránkban ez nem így van, és ha most nőként ezt fel kéne vennetek, akkor azt mondjátok, hogy én nem érzem magamat különösebben méltóságosnak, hanem inkább megalázottnak, mert miért raknak rám egy kendőt. De ott és akkor ez volt ennek a kulturális narratívája. De hogy tovább menjünk, és ami az igény szempontjából érdekes, a korabeli görög és római vallási szertartásokon minden nő befátyolozott fejjel vett részt. Kivétel nélkül, a bálványáldozati szertartásokon is. A papok is néha eltakarták még az arcukat is az áldozat közben, az istenség elől. De hogy egy bibliai példát hozzak, hogy mennyiben más volt a ruházatnak a jelentősége ott is akkor, a királyi mennyegző példázatát szeretném csak felvillantani. Nem tudom, hogy ismerjük-e az a példázat, amikor a király megteríti a lakomát, elkészült minden, és nem jönnek el a vendégek, ezért az utcáról beterel mindenkit, aki csak ott van, hogy jöjjön és legyen része a vacsorának. És van ennek a példázatnak egy felháborító része, amivel hasonlóan nem tudunk mit kezdeni sokszor. Tudnélik, hogy észrevesznek valakit, aki nincs mennyegzői ruhába öltözve. És megkérdezi a király, hogy nem vagy mennyegzői ruhába öltözve. És az illető nem felel semmit, majd a király megparancsolja a szolgáinak, hogy vessék ki a külső sötétségre. És az ember megbotránkozik, és nem érti. Micsoda kegyetlenség ez? Hát nem mindegy, hogy hol vagy felöltözve. Hát az utcáról jött, az útszélről jött. Hogy is lett volna mennyegzői ruhája? És elkezdünk mai ésszel gondolkozni. A korabeli hallgatók azonban megvetették ezt az embert. Felháborodtak rajta. Hogy lehet egy mennyegzőre nem megfelelő ruhába menni? Megérdemli, hogy ez történt vele? Lehetett volna kérni, vagy akármilyen módon gondoskodni róla. De nem mentségeket kerestek egy ilyen ember számára vélhetően, hanem sokkal inkább elítélték. Mert egy mennyegzőre csak megfelelő ruházatba lehetett elmenni. Ennek nagyon nagy súlya volt. És ha már az üzenetnél tartunk, ez az üzenet azt jelentette, hogy ő megveti a házigazdát. És innentől nem méltó a vacsorára. Visszatérve a fátyolhoz és a ruházathoz, ráadásul ennek a női fátyolviselésnek volt egy másik olvasata is. Mondtam az előbb, hogy a görög-római bálvány szertartásokon is le volt kendőzve a nőknek a feje. Korábban szintén említettük már, hogy ezeken a bálvány kultuszokon olykor kultuszi paráznaság is volt, kultuszi prostituáltak voltak jelen. A tömegből, messziről úgy lehetett megismerni a kultuszi prostituáltakat, és az volt az egyértelmű jele, hogy valaki kultuszi prostituált, hogy nem volt befedve a feje nőként. Ráadásul esetleg le volt vágva a haja, teljesen le volt nyírva, vagy rövidre volt vágva. Ez volt ennek az üzenete. Férfiként pedig, mert férfi kultuszi prostituáltak is voltak, férfiként pedig vagy hosszú hajuk volt, vagy be volt fedve kendővel a fejük, mint a nőknek egyébként. Gondoljuk csak el, ezt mindenki tudta. És Pál apostol azt mondja, nehogy ezt tegyétek a gyülekezetbe, tudjátok, hogy ez mit üzen? Ezt akarjátok üzenni? Ugye nem? Ezt jelentette tehát. Egyébként az, hogy a nőknek hosszú hajuk volt abban a korban, az is egy ismert és elfogadott dolog volt, és a rövid haj a szomorúság, a gyász és a szégyen jelképe volt. Hogy csak az irodalomból egy példát hozzak, Elektra példája, aki apja halála után levágta a haját, és addig levágott hajjal maradt, míg meg nem bosszulták apja gyilkosait, a testvérei. A gyásznak, a bőjtnek a formája volt ez. Pál apostol ezért használja ezt a képet, és ezért mondja, ha valaki fedetlen főbe van, nőként, ott is akkor le is borotválhatja ugyanennyivel a haja, erővel a haját, le is vághatja. Mindenképpen szégyen. Ha így teszi, azaz például gyászol, vagy valami oknál fogva rövid a haja, akkor is feltje be a fejét. Ez a természeti rend, ez ott is akkor a társadalmi rend. Beszéljünk egy kicsit az istentiszteletről, hogy ott is akkor Pál hogyan mutatja be az istentiszteletet, és miért érdekes számunkra az ezen az igény keresztül, ahogy látja a korintusiak istentiszteletét. Pál az egész világot úgy szemléli, mint amiben van egy rend, ami a Teremtőtől származik. Az egész világot úgy szemléli, hogy a Teremtő Isten rendje uralkodik rajta, és ebben a rendben mindennek megvan a maga helye, és a Teremtő Isten rendjében megvan az istentiszteletnek a helye, és az istentisztelet rendje is. Pontosan ezért az istentisztelet nem az a hely, ahol lazán, spontán azt csinálunk, amihez éppen kedvünk van, úgy fejezzük ki magunkat, ahogy kedvünk van, úgy jövünk és úgy öltözünk, ahogy kedvünk van ott és akkor. Nagyon fontos volt, hogy ennek is megvan a rendje, azzal együtt, hogy a lélek szabadságában éltek. Megvolt a ritmusa, és meg kellett, hogy mutatkozzon benne a már korábban említett missziós cél. Egyébként egy istentiszteletnek akkor valósul meg a missziós célja, ha egyrészt a kultúrához kapcsolódik, mint amit említettem, hogyha valaki bejön az utcáról, tudja értelmezni, a másik pedig, hogy megmutatja az Isten szentségét és tisztaságát és különleges voltát és hatalmát és jelenlétét. Ugye, ha az egyik oldalra elbillen nagyon, akkor vagy érthetetlen lesz, vagy a szentség fog belőle hiányozni. De három rövid megállapítás az Isten tisztelettel kapcsolatban, ami nagyon érdekes. Az első az, amit már említettem, hogy az Isten tisztelten lévő alapvető normáknak valahogy igazodnia kell a társadalmi normákhoz. Az Isten tisztelet nem a társadalmon kívül van. Nem úgy létezik, hogy valahogy egy külön világban, hanem ennek mindig az adott kultúrának a részeként van jelen. És bizonyos szinten érvényesülnie kell azoknak a normáknak, amik ott is akkor vannak. Ha voltatok már esetleg Afrikában, vagy olyan gyülekezetben, ahol afrikai származású emberek vannak, és megnéznétek az ottani református istentiszteletet, prédikáció református, hitvallás reformátusok, hát egészen máshogy élnek az emberek, és egészen máshogy reagálnak. Például ők prédikáció közben így hozzá-hozzá szólnak, biztatják a lelkészt például, vagy interaktív módon teszik ezt. És ez az ő kultúrájákban teljesen megfelelő, manapság is van ilyen. Szóval az istentiszteletnek igazodnia kell a kultúrához. De ami nagyon forradalmi, és amit észre kell vennünk ebben a szakaszban, hogy Pál apostol úgy tekintette a keresztény istentiszteletet, mint ami több, mint a korabeli hagyományoknak való megfelelés. Megfigyeltétek, észrevettétek azt? Hogy azt mondja, hogy a nők feje legyen befedve az imádkozás és a prófétálás idejére. Ezt tudjátok, mit jelent? Hogy a keresztény istentiszteleten a nők imádkozhattak és prófétáltak. Még akkor is igaz ez, ha Pál máshol, egy másik levélben azt mondja, hogy megtiltom a nőnek, hogy megszólaljon az istentiszteleten. Viccesen megmérjeztetném, hogy lehet, hogy ez egy konkrét nőknek vonatkozott, vagy valamilyen más összefüggésben, de itt ez le van írva. És innentől jó lelkülettel gondolhatjuk és hihetjük, hogy a nőknek ilyen szolgálatuk lehetett. Milyen forradalmi ez, hogy a nő ugyanúgy az istentiszteleten szolgálhat is. Nagy dolog. Harmadik pedig, hogy az istentisztelet, amire Pál ott is akkor a korintusiaknak tanácsokat ad, a keresztény istentisztelet úgy mutatja be, hogy közvetlen kapcsolatban van a mennyei istentisztelettel. Amennyire kapcsolatban van a kultúrával, annyira kapcsolatban van a mennyei istentisztelettel. Honnan tudjuk ezt? Van egy ilyen fura és kicsit vitatott mondat az igében, hogy az asszonyok fedjék be a fejüket az angyalok miatt is. És sok írásmagyarázó ezt próbálja megragadni, hogy mi lehetett ez, de az biztos jelenti, hogy a mennyei istentisztelettel kapcsolatban van a földi istentisztelet, és az angyalok látják, ami ott történik. Az angyalok láthatatlan módon részesei annak, ami ott van. És ez evangélium. Ami az istentiszteleten közöttünk történik, az nem a mi kis magánügyünk, az nem a földi egyházszervezetnek az ügye és a formája, hanem kapcsolódás a mennyei istentisztelethez. Kapcsolódunk a kultúrához, és kapcsolódunk a mennyei istentisztelethez, hiszen Istent imádjuk, hiszen ő felé fordulunk, hiszen ő jelen van közöttünk a Szent Lelkével. Így látja tehát Pál az istentiszteletet ott és akkor. Végül a férfi és nő teremtettségi rendjéről szeretnék beszélni, hogy ott is akkor mi határozta meg az apostoli gondolkodást, és a korintusi gyülekezetben is, ami történt. Először is Isten terve a teremtettség, mondja Pál, és mutatja be, és a teremtésben Isten két nemet alkotott, akik különbözőek egymástól. Isten nem uniszex lényeket teremtett, a nemeket nem összemosni akarja, hanem külön férfivá és nővé teremtette Isten az embert, ahogy a lekcióban is hallhattuk. És ebből fakadóan a nőt nőiessé, a férfi pedig férfiassá teremtette. Azt szeretném aláhúzni, hogy kulturálisan ez kultúránként más is mást jelenthet, férfias és nőies. De az biztos, hogy vannak olyan sajátosságok, adottságok, szerepek, feladatok, amik nem változnak, és amik Istenből adottak. A bűneset következménye az, hogy azt mondja Évának Isten, hogy a férfi, a férjed uralkodni fog rajtad, te meg vágyodsz utána. De ettől függetlenül az egymáshoz való viszony, az teremtési rend, És vannak rendek és mandátumok a teremtésben. Ez picit nehéz lehet megérteni. Van egyfajta, nincs jobb szavam rá, hierarchia asszony és férfi között. És ezt ne úgy értsük csak, hogy fú, alárendeltség és kész, hanem más szereppel, más feladattal. Ez része a sokszínű teremtésnek. Pál apostol így mutatja ezt be, és ugye egyszerre beszél arról, hogy nem egyformák, meg hogy egymással kapcsolatban vannak. És egyébként ezt a típusú hierarchiát Pál alkalmazza a nő és férfi kapcsolat mindegyik szintjére. A férj-feleség kapcsolatra, az apa-lánya kapcsolatra és a gyülekezet vezetőként férfi és nő kapcsolatára. Az apostoli levelekben mindegyikre van példa. Az asszony férjétől való függésének jele tehát teremtettségi rend. Mint ahogy a férfinak a Krisztustól való függése ugyanilyen teremtettségi rend. Mondhatnád nőként, hogy köszönöm, de a férjem az ott van mellettem, és láthatom, és egész konkrétan lehet, hogy nem jól él ezzel a dologgal, míg a férfi nem látja Krisztust, és neki könnyebb. Nem biztos. Azt mondja Pál egyébként a nő és férfi teremtettségi rendjéről és kapcsolatáról, hogy a férfi Isten képmása, az asszony pedig Isten dicsősége. Ezt a két szót jól jegyezzük meg, még lesz jelentősége az igehirdetés során. Az Isten képmása a férfi azt jelenti, hogy Istenhez tartozó, van valamilyen belső hasonlatossága az Istennel, nem azt arra vonatkozik, hogy Isten férfi, és úgy néz ki, mint egy férfi, hanem azt jelenti, hogy a férfi Krisztus tükörképe, mint ahogy Krisztus Isten tükörképe. A férfi Krisztus vízfénye, akkor, hogyha a helyén van. A nő pedig a férfinek a dicsősége. Még egyszer elmondom, mert itt Pál játszik a szavakkal. Dicsőség és képmás. A férfi Krisztus tükörképe, mint ahogy ő Istené. Az asszony pedig a férfi dicsősége, más néven méltósága. Pál, ezt is nem annyira értető módon azt mondja ráadásul, hogy az asszonynak az, hogy fátyol van a helyén, ez hordozza az ő dicsőségét. Ami nagyon fontos megértenünk ebből a szakaszból, és hogy Pál látja férfit és nőt, ez az, hogy mind ebben a másfajta szerepben és másfajta rendben van egy nagyon mély, kölcsönös egymásra utaltság. Egy kapcsolat és egy közösség. Nincs teljes egyenértékűség, de nem létezik férfi, nő nélkül, asszony, férj nélkül. Mindkettőjüknek szükségük van egymásra. Mindkét fél így tud felelősség teljesen működni. Krisztus a fej, hozzátartozik a férfi, a férj, és hozzá pedig a nő, az asszony. Igazából senki se független. Igazából mindenki tartozik valakihez. De gondoljuk csak el ezt a kölcsönös kapcsolatot, és egymáshoz fonódást, és egymásba kapcsolódást onnan is, hogy minden férfi egy asszonytól születik. És innentől kapcsolódik hozzá, és valamilyen módon az életet ő tőle kapta. És minden nő életet ad, akár egy férfi, vagy egy leánygyermeknek. Hogy lehetne lebecsülni bármelyiknek a jelentőségét? Ha Isten igazán a nagyon vettiszta értelemben alá fölé rendelt, vagy egy uralkodói kapcsolatba helyezte volna a kettőt, akkor nem adta volna a nőnek a legnagyobb méltóságot és dicsőséget, hogy ő adhat életet. Hogy ő az, akinek a testéből megszülethet a gyermek. Micsoda méltóság és dicsőség ez az isteni terv szerint. Végigmentünk tehát a kultúrán, az istentiszteleten, meg a férfinő kapcsolaton. Na de hogy tudunk mindehhez kapcsolódni? Térjünk most rá erre. Hogyan lehet itt és most nekünk ez üzenet? Jó, most már talán egy kicsit jobban értjük, hogy mit értett ott azon, ezen az apostol, de mit jelent, miben hív ez bennünket változásra, miben szólít ez meg bennünket? Szeretném, hogyha ott kapcsolódnánk, ami biztos, hogy azonos velünk és a korintusiakkal, ez pedig az, hogy emberek vagyunk, teremtett lények vagyunk, Isten teremtésének a részei vagyunk. Ebben az egyben kulturálisan fényemire is vannak tőlünk, biztos, hogy tudunk kapcsolódni. Ők is Isten alkotása és teremtése, és mi is. Ha pedig Isten alkotása és teremtése vagyunk, akkor bennünket is arra hív Isten, hogy Isten képmása és dicsősége legyünk, és hogy az ő dicsőségére éljünk. És hogyha szeretném meghatározni most itt a mi számunkra azt az alapvető kulturális narratívát, emlékeztek, amit a korintusiaknál is meghatároztam, akkor én azt tenném fel azt a kérdést, mit jelent Isten dicsőségére élni nekünk ebben a kultúrában? Ez a legnagyobb kihívás. Mit jelent egy önmagáért élő, totálisan individuális, az önmaga dicsőségért élő és önimádó kultúrában Isten dicsőségére élni keresztényként? Ez a legfontosabb kérdés. Menjünk végig. Kulturális meghatározottság. Hogyan tekint a mi kultúránk a testre? Milyen módon tudunk Isten dicsőségére élni azáltal, ahogyan a testünkre tekintünk? Mit tehetünk meg a testünkkel? Kinek mi köze ahhoz, hogy hogy nézek ki, mondhatod? De vajon mi határozza meg azt a képet, ahogy saját magamra tekintek, a testemre? Milyen hatások eredményeként bánok úgy a testemmel, ahogy bánok? Isten dicsőségére érem a földi életemet, az Isten dicsőségét szolgálja az, ahogyan használom, vagy kihasználom, vagy elhasználom a testemet, vagy másoknak akarok megfelelni valamivel. Isten dicsőségét szolgálja ez, ahogy irreálisan leértékelem vagy felértékelem magamat. Isten dicsőségét szolgálja ez, ahogy a testemre tekintek, hogyha mindig az aktuális trendeket és az ideálokat keresem. Mennyire számít az, hogy nézek ki, mennyi idősnek nézek ki, mennyire nézek ki, jó módunak-e vagy sem. Mit jelent számunkra az, ahogy a lelkünkre tekintünk? Isten dicsőségére élni itt és ma ebben a kultúrában, hogy tekintek a belső valóságomra? Úgy tekintek rá, mint ami nem fontos, lényegtelen? Vagy úgy tekintek rá, mint amit mindenféle dologgal lehet táplálni, és meghallgatom az Isten tiszteletet, de egyébként elolvasom a horoszkópot, meg olvasok ezoterikus könyveket, meg elolvasok mindenfélét, mert mindent összeszedünk, és majd csak ebből valami jó dolog leszűrődik. Mivel táplálom a lelkemet? Mennyire hagyom, hogy az értelmembe az menjen be, ami csak akar. Az érzelmeimet mennyire tudom uralni, és Isten dicsőségére használni. Az akaratomat mennyire használom Isten dicsőségére. Mi formálja a véleményemet? Kire hallgatok? Kire engedek, hogy hatással legyen rám? Mennyire hat rám az önmegvalósítás és az egyediség bálványozása? Ez a kultúránknak az egyik legnagyobb bálványa. Mennyire mozgat a tetteimnél, a döntéseimnél, a terveimnél, hogy a legfontosabb, hogy megvalósítsam magam, de tényleg. A saját boldogságom kizárólagossá válik sokszor, és az Isten akarata meg az Isten dicsősége nem is annyira fontos, pedig igazán boldoggá az tehet, ha beilleszkedem abba, amit ő tervez a számomra. Isten tisztelet, második. Ha egy kicsit ez alapján, az ige alapján beletekintünk az Isten tiszteletünkbe, vajon mennyire fontos a mi Isten tiszteletünkön a misszió jelenlét, a missziói attitűd? Leginkább abból a szempontból, hogy mindenki számára érthető legyen az, ami itt történik, hogyha bejön az utcáról. Ha egy kívülálló bejön hozzánk, ugye értjük, hogyha itt mindenkinek be lenne fedve nőknek a feje, megbotránkozna, és azt mondaná, mi ez? És nem erre hív minket az Isten. De vajon mi az, amire hív? Mi az, ami kulturálisan itt és most közöttünk fontos, hogy megjelenjen? Ahhoz, hogy kapcsolódni lehessen hozzánk. Ezt a kérdést vigyük el, és tegyük el a szívünkben. Hogy csak egy példát mondjak, az inkább az attitűdünk, hogy mi itt vagyunk, és így szoktunk dolgokat tenni, mindegy, hogy hogy. Aki meg bejön, az meg leginkább alkalmazkodjon. Szokjon hozzá. Ez van. És ugye ebben is van egy érzékenység, meg egy határ, de ez nem a missziói szemlélet alapvetően. Másodszor, a mi Isten tiszteletünk is kapcsolatban van a mennyei Isten tisztelettel. Mennyire jelenik meg, és mennyire vesszük komolyan az Isten jelenlétét és szentségét. És ez nem valami idea, ez egy valóságos dolog, attól, hogy nem látjuk. Az, ahogy az Isten tiszteleten jelen vagyunk, még akkor is, hogyha ez egy ilyen lazább gyülekezetnek tűnik, az mennyei Isten tisztelettel kapcsolatban áll, és Isten szentsége és valósága megjelenik közöttünk. Mennyire dicsőítem és imádom őt azért, mert valahol, amikor itt vagyunk az Isten tiszteleten, akkor ott vagyunk előtte. Nem azért, mert épp kedvem van hozzá, vagy nincs. És végül nő és férfi kapcsolata utoljára. Itt a gyülekezetben, aki itt ülsz, és akár ilyen jellegű sérüléseid vannak, sebeid, mennyire élted át, hogy Isten meg tud gyógyítani? Meg tud gyógyítani akkor is, hogyha férfiként egy nő uralkodott rajtad, vagy nőként egy férfi, hogyha visszaélt azzal a teremtettségi renddel, ami Isten terve volt, hogyha megalázott, hogyha megsértett. Tapasztaltad-e azt, hogy Isten ezeket a sebeket be tudja gyógyítani? Volt-e lehetőséged már bocsánatot kérni attól, akit ebben a témában esetleg megbántottál? Vagy volt-e lehetőséged megbocsátani annak, aki ebben a témában és ezen a területen megbántott? De még egy fontos dolog, tegyük fel a kérdésünket. Itt az Isten tiszteleten, férfiként és nőként, hogyan viselkedünk? És most nem szeretnék moralizálni, csak két rövid kérdést vigyetek el. Asszonyok, nők, vajon mennyire veszitek figyelembe az öltözködésetekkor, a viselkedésetekkor, az Isten tiszteleten, a gyülekezetben, hogy amit tesztek és ahogy kinéztek, az hogyan hat a férfiakra? Mennyire vagytok jó értelemben józanok és szerények? Mennyire vagytok tudatában azzal annak, hogy ha bizonyos módon viselkedtek vagy öltöztök, az esetleg kihívó? És férfiak, hadd kérdezzem meg, mennyire tisztelitek a női nemet azzal, hogy tiszteletben tartjátok őket, ahogyan rájuk néztek, ahogyan végignéztek esetleg egy nőn vagy egy asszonyon az Isten tiszteleten vagy a gyülekezetben? Beszéljünk erről is. Igen, itt szólíthat meg bennünket ez az ige. Itt is megszólíthat bennünket. Álljunk Isten elé ezekben a kérdésekben. Mert hogy mindannyiunknak arra van szükségünk, hogy Isten dicsőségére éljünk. Azzal szeretném befejezni, hogy ez a dolog lehet, hogy valakinek ugyanolyan távoli, mint amit felolvastam. Isten dicsőségére élni. Mit jelent az? Arra bátorítom azokat, akiknek ez teljesen új, hogy kérdezzék meg Istentől, és hiszem, hogy ő válaszol erre valamilyen módon. Arra bátorítok mindenkit, akit ennek esetleg felkeltett az érdeklődés, de nem érti még, hogy kérdezzen, keresse Istent, az ő jelenlétét, az ő szavát. Isten dicsőségére élni az ember legnagyobb boldogsága ebben a világban, amikor megtalálja a helyét, a teremtettségi rendjét, és a gyülekezetben a helyét, és itt él és szolgál, ahova Isten rendelte őt. És már nem önmagáért ér, hanem megtalálja a helyét a nagy történetben. És megérti, hogy mi végre van ő a világon. Könyörülj rajtunk az Úr, hogy egyénileg, családilag és gyülekezetileg is újra és újra választ tudjunk adni arra a kérdésre, hogy mit jelent nekünk Isten dicsőségére élni, és hogy mint gyülekezet, mint Isten tisztelet egyszerre tudjunk elérhetőek lenni a környezetünk számára, missziójak lenni, kulturálisan értelmezhetőek lenni, és megjeleníteni és megmutatni Isten jelenlétét, szentségét és dicsőségét. Ámen. Imádkozzunk. Trónod elé jövünk és imádunk, Szent Urunk, az angyalokkal együtt, akik a mennyben folyamatosan imádnak téged, keresztények millióival, akik most, akár ebben a pillanatban is a világ minden részén imádnak téged, és hódolnak előtted. Hódolunk előtted a világ mindenséggel együtt, a teremtéssel együtt, a teremtett világgal, aki a létével is dicsért téged és magasztal. Segíts, Urunk, komolyan venni azt, hogy te jelen vagy az Isten tiszteleten, a szentségeddel, valóságoddal, és egyszerre szeretnéd, hogyha az Isten tiszteletünk érthető, elérhető és nyitott lenne mások számára is. Urunk, könyörülj rajtunk, és kérünk téged, hogy taníts meg bennünket, hogy mit jelent a te dicsőségedre élni, hogyha ez számunkra idegen, és nem értjük, nyisd el a szemünket, és hadd értsük meg, hogy miért van nálad teljes élet. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy segíts megválaszolni azokat a kérdéseket, amik arra vonatkoznak, hogy mit jelent a te dicsőségedre élni a mi kultúránkban, hogy tekintünk a testünkre, a lelkünkre. hogyan tekintünk a céljainkra. Kérünk, Urunk, hogy gyógyíts a sebeinket, amit okoztak nekünk, és azokat is, amiket mi okoztunk. Kérünk, Urunk, hogy állíts bennünket helyre, és hadd legyünk mi is a te képmásodként jel ebben a világban. Imádkozunk, Urunk, a gyülekezetünkben azokért, akik most különösen is nehéz időszakot élnek át. Imádkozunk az egyedülállókért, akiknek lehet, hogy néha nehéz a magány, vagy az önmagukra utaltság. Imádkozunk a gyászolókért, akik a gyász terhét hordozzák. Imádkozunk a családon élőkért, adj békességet a családokba, egységet, szeretetet. És könyörgünk, Urunk, mindazokért, akiknek a munkahelyükön, az iskolában van most nehéz időszak, akár a tanév végén, akár más miatt is. Légy, Urunk, a gyülekezetünk közösségével, gyógyíts a betegeinket. Imádkozunk Gazdagrétért, Budapestért, hogy minél több ember megismerhessen téged. Imádkozunk egész Európáért és a teremtett világért. Könyörgünk a te békességedért, és azért, hogy mindenkit elérhessen az evangélium. Hallgass meg bennünket Jézus Krisztus nevében, atyánk, aki itt tanított imádkozni minket. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.